I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be.
Egy izgalmas kiállítása invitálja önöket, Medved Ivett, aki Sverkiewicz Robert Végtelen hal című kiállítását nézte meg a Műcsarnokban, ami Sverkiewicz Robert festőművész a II. Világháború utáni magyar avantgárd képzőművészet meghatározó alakjának egy teljes körű kiállítása. Hihetetlenül sok kísérlet, technika, műfajt, amit a művész alkotott, és ezekkel találkozhatunk most a Műcsarnokban egészen január 19-éig. A kiállításról Medved Ivett, a kiállítás kurátorával, Rockenbauer Zoltán művészettörténésszel beszélgetett.
Sverkiewicz Roberttel volt egy személyes kontaktusod? Ismertétek egymást személyesen?
Tulajdonképpen én látásból ismertem, tehát sose beszéltem vele, de nagyon jelentős figura volt, akik jártak kiállításokra, azok szinte mindig láthatták, mert azok közé tartozott, akik eljártak másoknak a kiállításaira is, ami ma már föltűnő, hogy egyik mester a másik mestert meglátogatja. Van egy-két festő persze, aki jár rendszeresen, de ő például mindig ott volt a kiállításokon is a kis sapkájába, hogy egy nagyon, nagyon jellegzetes figura volt, de nem beszéltem vele soha.
Na pontosan ezért a bizonyos jellegzetes sapkáért kérdeztem ezt. Nem értették, hogy miért hordja, és egyszerűen azt mondta, hogy kell nekem az a sapka, mert különben szétesik a fejem, mert annyi minden volt benne inspiráció, tudás. Egyáltalán őt be lehet valahova, valamilyen fakba rakni? Nekem megfoghatatlan.
Mindenkit be lehet azért. Van néhány nagy terület, ami a kortárs képzőművészetben, amihez ő csatlakozott, vagy aminek bizonyos szempontból részese volt. Különösen a 80-as években a Mélárt rendszeresen levelezett, leküldözgetett alkotásokat más művészeknek, akik visszaküldték, hozzáírtak. Ugye ez a 80-as években nagyon fontos volt, különösen a közép-kelet-európai alkotóknak, avantgárd alkotóknak, mert egyfelől kapcsolatot így tudtak tartani, másfelől pedig hát egyfajta szabadságérzést biztosított, hogy részesei tudnak lenni a nyugati kortárs művészetnek. Magyarország elég zárt világ volt, különösen művészi szempontból. Ugye az országot 3 évente lehetett elhagyni egyszer nyugatra. Tehát fontos dolog volt a Mélárt, úgyhogy ez ő csatlakozott, és egyik ilyen legjelentősebb Mélárt művészünk volt. És akkor aztán a Fluxus még, ami ez így köthető. Ugye maga a Fluxus egy elég jelentően megfogható fogalom, részese a maga az alkotás, folyamata, a legkülönbözőbb anyagok, ami nagyon jellemző egyébként a Sverkiewicz művészetére, hogy tulajdonképpen az utcai szemétől kezdve a növényeken, az állati bőrön, fadarabokon, fémen, szóval minden fölkerül egy műalkotásra. Aztán vannak ilyen absztrakt expresszionista munkái, tehát hogy nagyon sokféle kortárs műfajt kipróbált, egyikhez sem kötötte hozzá magát, hanem úgy, ami éppen jól esett neki, azt csinálta.
Szerinted őt foglalkoztatta az a gondolat, hogy benne van, vagy esetleg majd benne lesz a kánonba? Ez érdekelte őt?
Sverkiewiczről el tudom képzelni, hogy nem foglalkoztatta. Tehát nagyon-nagyon szabad művész volt, nagyon nem érdekelte az, hogy muzeális dolgokat hozzon létre. Az, hogy ilyen anyagokat használ föl, ez mutatja, hogy nem törekedett arra, hogy 200 év múlva vagy 300 év múlva is föltétlenül megvegyenek a munkáit. Másfelől nagyon kapcsolódott legkülönbözőbb akció és performance irányzatokhoz, illetve magához a performance, az magához az akcióhoz. Tehát a műveinek jelentős része, vagy egy része inkább azt mondanám, az egy akció terméke. Tehát gondolok itt arra, hogy az úgynevezett Duna képei, amik úgy készültek, hogy úgymond beavatta a vászlat a vízbe, bement vele a Dunába, végighúzta utána a parton sárral, magát a természet adott, azzal kezelte ezeket a műveket, aztán ráfestett, aztán szárított, aztán újra a vízbe. Szóval, hogy ez maga, ez a folyamat hozzátartozik az elkészült alkotáshoz. Ez mind azt mutatja, hogy ez tulajdonképpen, ezek nagyon nehezen kanonizálhatóak végső soron, mert hiszen, hát el kell mondani, hogy ez micsoda, tehát hozzátartozik egy hozamtörténet, egy alkotáshoz, és ez nem csak a Duna képekkel van így, hanem ugye is járt Indiába többször, és ez az egyetlen az indiai részben buddhista, részben brámanista, mitológia, mitosz, világ, illetve az ottani embereknek a mindennapos művészete, az mind beleívódik az ő munkáiba, ez mind-mind hozzátartozik, szóval ettől nehéz kategorizálni, hogy az első kérdésben is ez elhangzott, és amit nehéz kategorizálni, az nehezen kanonizálható is.
Ez a bizonyos Duna sorozat, ezek a képek azok, amelyek ugye a Kopaszigátnál készültek. Azt hiszem, hogy ott volt akkor a műterme. Aztán, amikor ott elkezdték ott elvenni a helyet, akkor valahol a Balaton környékére költözött, és ott is ez a szabadság, természet, közeliség alapvetően meghatározta. És ahogy mondod, az anyagszerűség, hogy mi mindent használt fel, gondolom éppen ezért ő nehezen gyűjthető.
Hát pontosabban, mivel nagyon sokrét művészről van szó, van, ami jól gyűjthető, tehát például a sokszorosított grafikái, litográfiák, részkartok, ilyesmi, vagy általában grafikái, azok jól gyűjthetőek. Ezek a nevezetlen fűműveknek, tehát ezek a nagy méretű művek már erről a méretük miatt nehezen gyűjthetők. Hát ezek több méteres vásznak adott esetben. És ugye a Csobánc, amit említettél, hogy a Csobáncra költözött, hát ez a két laki életet él, de Csobáncon vett egy présházat, voltam ott, maguk a műalkotások jelentős része onnan jött le, borzasztóan nehéz volt lehozni, mert nagy méretűek, és nagyon járhatatlan utak vannak arra felé, ott fönn a helytetőn, csodálatos kilátással. Az például gyakorlatilag abszolút komfort nélküli hely, tehát nincs víz. És ott simán ott élt és alkotott, hozta létre a művét. Tehát a természet közeliség, ami összekapcsolódik nyilván az India szeretetével, az is meghatározza a művészetét.
A többszörös visszatérése Indiába az alapvetően megváltoztatta a hozzáállását a nyugati világhoz, vagy a nyugati kultúrához, és annak a lecsapódásaihoz?
Azt gondolom, hogy igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy a keleti filozófiák, hitvilág iránt sokkal korábban kezdett el érdeklődni, 70-es, 80-as években. Ahogy ez egyébként nyugaton is történt, kinyílt a gondolkodás a keleti misztika, a zen buddhizmus, az indiai zene iránt, úgyhogy ugye ez a hippi mozgalomhoz is kötődik, tehát a nyugaton is ez megtörténik, és ez begyűrözött Magyarországon is, tehát itt komoly érdeklődés volt, én magam is emlékszem, hogy gimnazista koromban olvastam a Miklós Pálnak a Zene és a Művészet című könyvét, mert ez úgy kézről kézre járt. És amit egyébként mondott is, hogy a kiszínesedése az alkotásainak az nagy rész Indiához kapcsolata. Tehát India nagyon színes. Hát ez sok festő tapasztalja meg, ugye gondoljunk Gauguinra, amikor eljut Tahitiba, és akkor ez a borzasztó erős színvilág foglalkoztatja, vagy Matisse, amikor Közel-Keletre megy.
Az előbb említetted, hogy a grafikai munkái azok a gyűjtetőek, és erről eszembe jutott, hogy neki számtalan szöveges grafikája van. Volt olyan, hogy egy komplett verset vitt fel valamilyen felületre, és ugyanez visszajött az indiai mitoszok kapcsán. Szerintem ő nagyon sokat olvasott.
Igen, nagyon sokat olvasott, ez kétségtelen. És hát igen, ami talán utaltál, az a hulladémon meséit illusztrálta, és ki is ott a könyv formájában. A költészethez is nagyon-nagyon erős kapcsolódása volt. Az egyik leghíresebb ilyen korai munkája az Adi maszk, ami egy Adi halotti maszk hozza az Adi verseket, ilyen papírcsíkokban fedi le az Adi maszkot. Aztán Tandori Dezsővel volt neki egy tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondanám, ilyen mélárt-szerű kapcsolata, tehát alkotott Indiában, elküldte a Tandorinak, Tandori rárajzolt, ráírt, és akkor ebből született két kötet, és két sapkás beszélget, ugye a Tandori is sapkás volt, és a Sienkiewicz is sapkás volt, ugye ez egy találó cím. Tehát ez a fajta művészi kapcsolata a Tandori költészetével, és Tandorinak a Sienkiewicz grafikai munkásságával, ez azt hiszem, hogy nagyon fontos dolog.
Mondhatjuk róla azt, hogy mondjuk a 80-as évek elején járva, hogy ő a tűrt kategóriában volt, már csak abban a szempontból is, hogy ugye ott volt az a bizonyos újpesti mini galéria, ami csak egy szobányi galéria volt, és néhány évig ő vezette, és ott meg tudtak mutatni saját útját kereső fiatal kortárs művészeket.
Tehát abszolút a tűrt kategóriába tartozott, egyáltalán nem nyúlt senki a hóna alá, és hát ez a mini galéria is, ami ugye a város peremén van kint, ugye tulajdonképpen az akkori hatalom vigyázó szeme elől valahol ott a periférián mozgott, ilyen értelemben nem is vonzott tömegeket, tehát nem volt egyáltalán veszélyes, de hát olyan jellegű művészet folytott a mini galériában, ami egyáltalán nem illett bele az akkori kultúrpolitikának, hát ahogy a támogatott, de hát tulajdonképpen a tűrbe se mindig.
Most, hogy volt módom egy picit sétálni a kiállító térbe, feltűnt, hogy a stilizált lábnak, vagy azoknak a lábmintáknak, amit elvileg mondjuk egy cipész használ, és mellette ott van egy bakancs, hogy annak van valami jelentése, de kérlek segíts, hogy ez mitől fontos, az neki egy szimbólum, mit jelent?
Konkrét mű, ami itt nálunk ki van állítva, az a vándorlással van összefüggésben, amit ugye kétféleképpen is lehet értelmezni, a természeti járást, és hát a tágabb értelemben az életút bejárását is jelenti.
Ha csak stilizáltan is, de a térben van még egy nagyobb akciójának a jelzése, azt hiszem, hogy ma ezt nem nagyon lehetne megcsinálni fent a várban, a Ludwig Múzeum melletti téren, ott egészen közel, azt hiszem a köztársasági palota mellett engedték fel azt a hőlégballont, amiről beszélünk. Mi ennek a ballonnak a története?
A Ludwigban volt egy kiállítása valamikor a 2000-es évek elején, ami tulajdonképpen a hőlégballon téma köré épült, és ott egy valóban ő beszerzett, vagy kapott egy szponzorától, egy külföldi szponzorától egy teljesen működőképes használható hőlégballont, aminek a kosara az itt a tárlaton is látható. Megtanult hőlégballont vezetni, ugye az nem egy olyan egyszerű dolog azért, mert ugye nem tudjuk pontosan, hogy hol fog leszállni. Függ a széljárástól is, hogy merre felé lehet vele menni. Ezzel nagyon sok felé hőlégballonzott, tehát Japánban is, meg Európában több felé, meg Magyarországon is több alkalommal felszállt a hőlégballonjával. Ez nem gömb alakú volt, hanem egy ilyen tojásdad, vagy ilyen villanykörte alakú hőlégballonról van szó. Ezt telefestette, teleírta különböző nevekkel, meg szövegekkel. Azt mondta, hogy ez tulajdonképpen a Mélártnak a, hát egy ilyen az egekbe emelkedő változata, hiszen ezzel a hatalmas légballonnal hordozza körbe a világba a művészet üzenetét.
Ott próbálnék egy pontot tenni erre az élettörténetre vagy pályára, ahol kezdtük, hogy most mit gondolsz, hogy a magyar kortárs művészet kánonjába ott van már?
Azt tudom, hogy nagyon sokan szeretik. Tulajdonképpen nem tartozott egyetlen egy csoportosulásba sem, hanem egy magános művész volt a maga módján, de mégiscsak ott volt, hogy minden érdekelte, minden irányított volt, és ezért a művészvilágban azt hiszem, hogy nagyon jól beilleszkedő, a magyar művészvilágban nagyon jól beilleszkedő figura volt, nagyon szeretett mester volt. Kár, hogy a művészetéről nagyon kevés, hogy is mondjam, nyomtatott anyag maradt fel. Vannak alkotók, akik ilyen vastag monográfiák születtek, és róla nem született ilyen egyelőre. Nagyon nehéz is, mert hogy nagyon sokféle dolgot kéne összeszedni, és mint már a beszélgetés korábbi szakaszában volt róla szó, hogy nehezen kolonizálható, nehezen kategorizálható, és ott mindent el kell mondani egy-egy műalkotáshoz, hogy mondjuk egy életmű monográfiát szinte képtelenség lenne az ő esetében létrehozni, de azt gondolom, hogy az emlékezetét megőrizni, talán az a kiállítás is, és a hozzá kapcsolódó katalógus is segíti.
Svierkiewicz Robert kiállításáról, melyet a Műcsarnokban tekinthetnek meg január 19-ig, Medved Ivett beszélgetett a kiállítás kurátorával, Rockenbauer Zoltán művészettörténésszel. És ezen a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggelit, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása.
helper will come, and even if night, I'll hurry to my blue heaven. You turn to the right, you find a little bright light that leads you to my blue heaven. You find a cozy place, fireplace, cozy room. This is where the roses bloom. Just Molly and me, and the baby makes dreams. Be happy in my blue heaven.
Thank you. vették róluk a méretet. Így a nadrág túl rövidre méretet.